Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket, ahogy hallottam ezt az éneket, és gondolom mindannyian hasonló módon éreztük azt a fenséges, ünnepélyes jelenlétet, amit közölt számunkra, és azt az üzenetet ez az ének, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. Annak az Istennek a jelenlétében, aki teremtette ezt a világ mindenséget, aki elküldte a fiát erre a földre, itt van közöttünk, aki a legbensőségesebb, legszeretetteljesebb kapcsolatba került velünk, különösképpen az úrvacsorán, a páskabárány ünnepén, és most mi is ezt ünnepeljük. Ugye elgondolkodom azon, hogy vajon milyen lehetett Jézussal együtt lenni a 12-nek ott a felházban. Vajon milyen lehetett az a beszélgetés, amit Jézus vezetett, és az a közösség, ahol ő volt a középpontban. Olyan szépen olvassuk a Jézus élete című könyvünkben, a Szolgák szolgája című fejezetben, hogy Jézus az ő beszélgetéseit a csendes öröm fűszerével ízesítette meg. Olyan szép ez a kifejezés, hogy valószínűleg ott érzékelhették a tanítványok, hogy valami különleges, ünnepélyes méltóság hatja át a légkört, hogy derű és öröm van jelen, és a páskabárány ünnepe a húsvét ünnepeken mindig is így volt. De ezen az alkalmon, az utolsó vacsoránál valami különleges szomorúság hatotta át Jézus szívét, több okból is. És ahhoz, hogy ezt a szomorúságot elűzze onnan, bizonyos dolgokat meg kellett tennie. És így került sor a lábmosásra. Nyissuk meg Bibliánkat János evangélium a 13. fejezeténél, és olvassuk a 13. fejezet első 5 versét. Amíg kikeresitek, szeretném elmondani, hogy Jézus arra kért bennünket az utolsó vacsora alkalmával, hogy emlékezzünk meg mindig, minden alkalommal arról, amit ő tett. Gyakorlatilag is, erről szól a lábmosás, ezt cselekedjétek ti is egymással, és a kenyér és a szőlőlé kiosztásakor szintén, hogy emlékezzünk meg erről, miért. Minden bizonnyal azért mondta ezt, mert tudta, pontosan tudta, és különösképpen a végidőre nézve, hogy elévülhetetlen jelentősége van annak, amit itt elmondott, és annak, amiért tette, minden korban és minden időben minden hívő embert érint ez a kérdés. Így olvasom tehát az igét. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eddig olvassuk az igét. Vajon miért volt erre szükség? Miért kötötte Jézus magát körül a kendővel? Miért hajolt le a lábakhoz megmosni a tanítványok lábát? Tudjuk nagyon jól a Bibliából, mindannyian ismerjük a történetet. Azt olvashatjuk Lukás evangélium a 22. fejezet 24. versében, hogy támadt pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Ez olyan megrendítő olvasni ezt. Az utolsó estén vannak együtt. Jézus a golgotai halálára készül, bejelentette, pontosan tudják, hogy mire számíthatnak. Többször is elmondta. És ott az utolsó vacsorán mégis, amikor ezt a nyugodt pár csendes órát még együtt tölthetik, Jézus valami különleges, nagy üzenetet szeretett volna a szívükbe vésni. Nem új dolog ez számunkra, de most nagyon nyomatékosan szerette volna hangsúlyozni. És nagy tanításokat szeretett volna még közölni. Gondoljunk a 14. fejezetre. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Bízzatok Istenben, higgyetek én benne. 15. fejezetben a szőlőtőke és a szőlővesző példázatát. A legszorosabb kapcsolat titkát nyitotta volna meg előttük, ha befogadóképesek lettek volna. A 16. fejezetben a bűn, az igazság, az ítélet és a végidő nagy kérdéseiről szólt, hogy mire számíthatnak Jézus. Pontosan tudta, hogy micsoda küzdelem vár a tanítványokra. És a 17. fejezet a főpapi ima. A legbensőségesebb imádsággal a jelenlétükben megszólítja az Atyát. Ezt szerette volna nekik elmondani. És a szemükben nézett, és mit látott? Vitatkozást, versengést, ki a nagyobb közülük. És azt olvassuk a Jézus Élete című könyvben, hogy szívében mindegyik még mindig a legmagasabb hely után vágyakozott ebben a földi királyságban. Felbecsülték önmagukat és egymást, és ahelyett, hogy testvéreiket tartották volna méltóbbnak az első helyre, magukat helyezték oda gondolatban. János apostol, a szeretett tanítvány, odafurakodott Jézus jobb oldala mellé. Júdás dühös volt Jánosra és Jakabra, akik azt kérték, hogy ők legyenek Jézus mellett a jobb és bal oldalon lévő helyeken. Júdás dühös volt, haragudott rájuk. És azt olvassuk itt az igében, nyissuk is meg a Bibliát, Lukács evangélium a 22. fejezeténél, a 24. versben, hogy tehát a Lukács evangélium a 22. fejezet 24. versében, hogy támadt pedig köztük versengés, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak mindannyiuk között. Ez különleges dolog. És Jézus látta rajtuk, hogy önmagukat mire becsülik, hogyan látják, és érezte, hogy el fognak idegenedni egymástól. Óriási feszültség alakul ki közöttük. És valami furcsa távolságtartás van egymás iránt, és érezte, hogy így nem tudják betölteni azt a nagy parancsot, amit ebben a fejezetben a végén fog elmondani. Hogy szeressék egymást. És Jézus ezt nem fogadhatta el, és elmondta nekik itt a 25. versben, hogy ki az igazán nagy ember ebben a világban, és a 27. verset nézzük meg közösen, mert melyik nagyobb, azé, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül, de én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Jézus azt fejezte ki ezzel, hogy ő a szolga. A világban az a nagy, aki mindenek fölött van, és mindenki ő rá néz, és mindenki neki szolgál, de Isten rendjében pontosan fordítva van. A legnagyobb, a teremtő Isten, az a szent, fenséges Isten, akiről énekeltetek. Oda jött, közéjük vegyült, testé lett, és a poros lábukhoz lehajolt, ami az embernek a földhöz legközelebbi és legkönnyebben bepiszkolódó része, ugye tudjuk, jelképes is ez, az emberi természetet jól megtestesíti, oda lehajolt Jézus, és megmosta a lábukat. Moson-Magyaróváron az elmúlt csütörtökön pont ez a fejezet került terítékre, és ezt tanulmányoztuk át, és ott megalapítottuk, hogy a páskabárány ünnepén nem volt lábmosás. Felolvastuk a páskabárány ünnepét, nem volt lábmosás. Kikutattuk azt, hogy a Bibliában van lábmosásról többször szó, Ábrahámnál, Lótnál, Rebekánál és Eliézerrel kapcsolatban, Józseffel kapcsolatban, és így tovább. A Simon farizeus történetében is, az Új Szövetségben, de minden egyes alkalommal azt olvassuk, csak egyet emelek ki, hogy Ábrahám hozta a vizet a vendégeknek, hogy mossák meg a lábukat, ők maguknak, a maguk lábát. És minden alkalommal ezt olvassuk. Jézus is azt mondta a farizeusnak, Simonnak, hogy nem adtál vizet az én lábaimnak, hogy megmossam. Tehát sehol az Új Szövetségben, sem az Ószövetségben nincs olyan, hogy a másik lábát megmosni. És Jézus egy új rendelkezést iktatott be, hogy most, itt, ekkortól kezdve ez így legyen. És miért volt erre szükség, kedves testvéreim? Azért, amit itt olvastunk az igében. Mert támad közöttük versengés, hogy ki a nagyobb. Hát persze most rögtön azt mondhatnátok, hogy jó, hát na, de hát már közöttünk ilyen nincsen. Ugye hát mi nem versengünk itt egymással, és nem keressük a helyet, hiszen nincs is itt Jézus, és most ki legyen a jobb meg bal oldala felől, hát nálunk ez nem jellemző. Tehát ez úgy látszik, ez már elavult dolog, ez így nem érvényes. De egy picit, ha mélyebben belegondolunk, akkor bizony azt kell látnunk, hogy nem véletlenül mondta Jézus, hogy minden úrvacsorán erről meg kell emlékeznünk. Mert bizony itt van közöttünk. Sőt, minden emberi szívben benne van, alapvetően, hogy az ember felülbecsüli, túlbecsüli önmagát. És ez miben nyilvánul meg? Érdekes, különben a mostani idők jeleiben is a cím képet, amikor néztem, nem tudom, hogy mit ábrázolhatott ez, és aztán valami másokból fogva épp a képszerzőjével telefonbeszélgetésben voltam, szakdolgozatot ír a főiskolán, és hát láttam, hogy az a kép címe az én bálványa. Az én bálványa. Nem tudom, látjátok-e jól ezt a képet, hogy itt egy hatalmas, ugye, jelképes személy van itt középen, és mindent betölt. És mellette vannak ilyen kicsi aprócskák, más embereket jelképező személyek, hát az én mindent betölt. És Jézus, amikor erre utalt, akkor arra is utalt, hogy mindannyiunkban fel kell fedeznünk, hogy magunkat úgy tarthatjuk nagyobbnak, hogyha mi például kritizálunk másokat, ha ítélkezünk mások felett, ha türelmetlenek vagyunk egymás iránt, ha egymás szavába vágunk. Mert ezek mit jelképeznek, mit jelentenek? Miért vagyok türelmetlen egy másik ember iránt? Mondd már, mert én akarom mondani, és amit mondasz, nem jó. Ha indulatos vagyok, azért haragszom rád, mert hát nem érted, amit én mondani akarok. Vagy hogyha ítélkezem a másik felett, hát te ilyen vagy, de én jobban tudom. Tehát mindegyik mögött ott van az én. Mindegyik mögött ott van az a magatartás, hogy én jobban tudom, én külön vagyok, az én véleményem fontosabb, ezért nem érdekel a te véleményed, a másik fölé kerekedés. Ez egy általános emberi magatartás. Testvéreim, miért vagyunk türelmetlenek egymás iránt? Miért vágunk egymás szavába? Sokszor nem tudjuk végighallgatni a másikat. A szívünk mélyén az van, hogy igazából nem is érdekel, amit mondani akarsz nekem, már megvan a véleményem rólad, gyorsan siess, mert majd én elmondom a magamét. Ez aki a nagyobb magatartás, és itt van közöttünk. És minden ember szívében ott lakozik ez, ahol türelmetlenség és indulat van. Amikor ezt az idők jeleit a kezembe vettem, ezt az újságot, a legelső lapon ugye egy szó ütötte meg a fülemet, szememet, hogy elengedés, Ellen Goodwhite-nak egy bizonyságtétel az 5. kötetből. És elkezdtem olvasni, és hát ugye megdöbbenve olvastam, hogy miről ír ez, micsoda. És kiderül, hogy egy keresztény családról van szó, ahol indulatok, türelmetlenségek, gyanakvások, panaszkodás, kétkedés, kritika, van egymás iránt. És írja le a tanácsait. És az okokat fedezi fel. És tudjátok, mi azok? Ugyanaz, amiről Jézus a lábmosás kapcsán beszélt. Olvassátok el, ajánlom figyelmetekbe. Nem véletlenül vannak ezek benne, és nem véletlenül mondta el Jézus az utolsó vacsorán ezt, hogy ezt át kell gondolni, ezt le kell tenni, így nem mehetünk tovább. Ezt nem engedhette meg Jézus, hogy ez uralkodjon a szívükben, és ezért hajolt le a lábaikhoz, ezért mosta meg a lábaikat, és ezért cselekedte azt, amit tett, és tanított bennünket is, hogy cselekedjünk. Így olvasom, mikor Jézus körülködötte magát egy kendővel, hogy lemossa a port a lábukról, akkor ezzel a cselekedetével az elidegenedést, a féltékenységet és a gőgöt kívánta lemosni a szívükről. Ez sokkal több következménnyel járt együtt, mint poros lábuk lemosása. Azzal a lelkülettel, amellyel akkor és ott rendelkeztek, még egyikük sem készült fel a Krisztussal való közösségre. De amit Jézus tett, annak hatására viszont az érzéseik megváltoztak. Annyira megdöbbentek, hát gondoljátok meg, Júdás lábát mosta meg legelőször. Ott volt mellette. Mit érezhetett Júdás? Nem dörömbölt a szívén az isteni szeretet? És tudjátok, mit olvasunk? Még dühösebb lett Júdás. Idáig alázza magát. Hát ilyen királyságot akar ő. Hát mit képzel? Micsoda? Én ezt elárulom. És nem, hogy a szíve megtört volna, még meg jobban megkeményedett. Félelmetes. De az összes többinek a szíve megváltozott. Egy keserű szégyen hatott át őket, érezték, hogy ez képtelenség, ez lehetetlen. Ő hajol le a szolga munkáját, ő végzi el, mert egyikünk se volt képes rá. Miért? Mert mi sértett féltékenységben azt mondjuk, majd a tő másik mossa meg a többiek lábát. Tehát ott volt bennük az elidegenedés, és Jézus ezt nem engedte. Ezt ki akarta írtani a szívükből. És ki akarja írtani a mi szívünkből, és kedves testvéreim, ne legyen bennünk türelmetlenség, féltékenység, irítség, versengés, és ki tudja micsoda. Ez nem méltó Krisztus követeihez. És lássuk őt, úgy Krisztust, mint aki lehajol lábunkhoz, és lemossa rólunk ezt a bűnünket, lemossa. És ennek következtében mi is meg tudjuk mosni egymás lábát. Mi is meg tudunk bocsátani. Krisztusunk a másik embertársunk keresztül, amikor kimegyünk majd lábat mosni, fogadjuk el Krisztus megbocsátó, megtisztító hatalmát. És amikor mi megmossuk a másik lábát, akkor ebben a lábmosásban a másik testvérünkön keresztül minden testvérünknek bocsássunk meg. Szívünk mélyéből. Engedjük el a tartozást. Olyan gyönyörű olvasni ezt, most már egy szívvel és szeretettel voltak egymás iránt. Alázatossággá és taníthatókká váltak, Júdást kivéve. Most már mindannyiuk hajlamos volt arra, hogy a másiknak adja át a magasabb rendű helyet. Mondd el te, szeretnélek meghallgatni, szeretnélek megérteni. Időt adok neked, teret, mondd el nyugodtan. Érteni akarom, hogy mit gondolsz. És ha bizonytalan vagyok abban, akkor megkérdezem, hogy jól értettem? Nem ítélkedéssel, csak szeretett. Jól értettem? Igen, akkor most már értem, hogy mit akarsz. És azt vettem észre, hogyha türelemmel ki tudjuk várni egymásnak a véleményét, vagy a szavát, hogy meghallgatjuk, akkor nagyon sokszor kiderül, hogy egyet is értünk. Hogy nagy rész egyet is értünk. Csak türelemmel, szeretettel hallgassuk végig. Most már szelíd és hálás szívvel el tudták fogadni Krisztus szavait. Krisztus végtelenül nagy jelentőséget tulajdonít a szolgálatnak. Senki sem volt annyira felmagasztalt, mint Krisztus, és mégis meghajolt, hogy teljesítse a legmagalázóbb kötelességet és szolgálatot. Ám bár megmosta a lábukat, de ez a legkisebb mértékben sem vont le semmit az ő méltóságából. Testvéreim, ha meg tudjuk alázni magunkat Krisztushoz hasonlóan, az emberi kapcsolatainkban, családunkban, testvéri kapcsolatainkban, ez nem volt le semmit a méltóságunkból. Sőt, ez emeli fel az emberi méltóságot arra a szintre, ahogy énekeltétek, olyan gyönyörű volt hallgatni, elhallgatnám egész Isten tisztelet alatt. Az Isten fenséges jelenléte ez. Lehajolt az Isten szolgája, Krisztus. A legmélyebbig alázta magát. Az életét adta értünk. A legpiszkosabb munkát elvégezte. És tudjátok, meddig alázta magát? Én ki sem merném mondani ezt a szót, de ő maga mondta, féreg vagyok és nem férfi. Embereknek csúfja a nép utálata. Utált volt, megvetett volt, féreg lét. Ki mer ilyet kimondani? Félelmetes. Ő idáig alázta magát. Kedves testvéreim, zárásként engedjétek meg, mert hiszen tényleg az úrvacsorai alkalommal csak néhány gondolatot szeretnénk felvillantani, hogy a szolgálatnak micsoda jelentősége van. És gyerekek, szeretnének benneteket is megszólítani. Nagyon sokszor tapasztalom azt, és látom, hogy a gyerekeket szüleik megkérnek szolgálatra. Arra, hogy segítsenek. És kétféle gyereket látok. Az egyikből többet, a másikból kevesebbet. Akik immelámmal végzik a szolgálatot, segítenek, vagy mindig valami kelletlenség van bennük, vagy a másik eset, és ismerek ilyen gyerekeket is, akik készséggel és örömmel szolgálnak. Persze olyat is ismerek, hogy mindent megcsinálna, csak hogy ne kelljen tanulni. Ugye? Helyette inkább mindent segítenek, de akkor is nagyon jól látni azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik őszinte szeretettel, szinte ugrásra készek, hogyha kérnek valamit tőlük a szüleik vagy a családtagjaik, és segítenek. Ezt nagyon jól látni. Én is számtalanszor átéltem ezt, amikor otthon vagyunk, vagy különféle helyzetben, vagy táborban, és hát el kéne futni valahová, de közben itt is kéne lennem, és akkor szólok valakinek, nem futná el, légy szíves, és hoznád ide ezt vagy azt, és már fut is. Jaj, de jó vagy. Most nem hoznál egy pohár vizet, és már fut is, és hozzá is. Bocsánat. Tehát ezt olyan köszönöm, olyan jól látni a gyerekeknél, és érezni ezt, de nagyon sokszor azt látom, hogy kényt, kelletlenség, miért kell mindig engedelmeskednem, mindig annyi mindent kérnek tőlem, pedig ennek az igazi gyógyszere az, hogy örömmel szolgálunk, ha a szüleitek látják rajtatok azt, hogy készséggel teszitek, amit tesztek, akkor higgyétek el, kevesebbet kell majd szolgálni. Nem mintha az bűn lenne. Mert ők is látják rajtatok a készségességet, és ez esetleg a fölösleges utakat megsporoljátok vele. Hát bátorítalak benneteket, hogy szolgáljátok. Lássátok Jézust! Lássátok Jézust! Nem megalázó a szolgálat. Én megmondom őszintén, én a legfelemelőbb tapasztalatokat a táborainkban élem át. Amikor a felkelésen pillanatától, a lefekvésen pillanatáig folyamatosan emberekért kell valamit tenni. Teljesen elfeledkezem arról, hogy én ki vagyok. És ez csodálatos érzés. Az ember úgy érzi tényleg, mintha meghalna az énje. És ezért bátorítalak benneteket, hogy szolgáljatok, hogy keressétek a szolgált alkalmait. Jézus kereste, megmutatta, és ezt valósította meg. Utolsó idézet, amit szeretnék felolvasni, picit talán hosszabb lesz, de kérlek benneteket, nagyon figyeljetek, mert itt van az az üzenet, ami az úrvacsoránkon a legfontosabb gondolatok tudatosítását mondja el nekünk. Megvan bennünk az a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint embertársainkat, hogy csak magunkért munkálkodjunk, és hogy mindent megtegyünk a legjobb helyek elnyeréséért. Ez gyakran azt eredményezi, hogy gonosz feltételezések születnek bennünk, és megkeseredik a lelkünk. Az úrvacsorát megelőző elrendelt cselekménynek el kell távolítani az utunkból ezeket a félreértéseket, meg kell szabadítania bennünket önzésünktől, és le kell szállítania bennünket önmagunk felmagasztalásának a magaslatáról, le egészen szívünk megalázkodásáig, ami egyedül vezet el bennünket odáig, hogy szolgáljuk embertársainkat. A szent mennyei megfigyelő jelen van ennél az elrendelt cselekménynél, hogy a lelkünk egyik kutatójává, bűneinkről való egyik meggyőzőnké, és bűneink megbocsátásának egyik áldog biztosítékává tegye azt számunkra. Krisztus ott van kegyelmének teljességével, hogy megváltoztassa gondolataink áramlatát, amely önzésünk csatornáin folyt le. A Szentlélek ekkor életre kelti azoknak az érzékenységét, akik uruk példáját követik. Mikor megemlékezünk üdvözítőnk megalázkodásáról, akkor gondolat gondolathoz kapcsolódik, az emlékek láncolata jelenik meg szemeink előtt, Isten nagy jóságának és kegyelmének és földi barátai iránt tanúsított gyengétségének az emlékei. Eszünkbe jutnak az elfelejtett áldások, a rosszul felhasznált irgalmasságok és a semmibe vett kedvességek. Nyilvánvalóká lesznek a keserűségnek azok a gyökerei, amelyek elnyomták, sőt kiirtották a szeretet drága palántáit. Visszatérnek emlékezetünkbe jellemünk hibái, kötelességeink elmulasztásai, Isten iránti hálátlanságunk, embertársaink iránt tanúsított hideg-rideg magatartásunk. Bűnösségünket abban a világosságban látjuk majd meg, amelyben Isten látja azt. Gondolataink nem az önelégültség, hanem a szigorú önmegrovás és alázatosság gondolatai lesznek. Elménk arra készül fel, hogy ledöntsön minden olyan akadályt, amely létrehozta az elidegenedést. Eltávolítunk magunkból minden gonosz gondolatot és beszédet. Csak a megvallott bűnök lehetnek megbocsátott bűnök. Ha a lábmosás rendtartását ekképpen gyakoroljuk, akkor lángra lobban a vágy szívünkben egy magasabb rendű lelki élet után. Erre a vágyunkra az isteni tanú válaszol majd. A lelkünk felemelkedik, és abban a tudatban vehetünk részt az úrvacsorában, hogy bűneinket Isten már megbocsátotta nekünk. Krisztus igazságosságának a napfénye betöltötte elménk rejtett kamráit és lelkünk templomát. Krisztus tanítványai ugyanennek a szertartásnak az elvégzésével hasonló módon elkötelezték magukat arra, hogy szolgálják embertársaikat. Valahányszor helyes lelkülettel ünneplik meg ezt az Úr által rendelt szertartást, mindannyiszor Isten gyermekei szent kapcsolatba kerülnek egymással azért, hogy kölcsönösen segítsék és támogassák egymást. Elkötelezik magukat arra, hogy életük önzetlen szolgálatra adják el. De nem csak egymásért, a munkamező éppen olyan széles, teljedelmes, mint a mesterüké volt. Azok, akik közösségbe kerültek Krisztussal a felház szobájában, az úrvacsora elfogyasztásával, úgy mennek ki onnan, és úgy mennek tovább, hogy hasonlóképpen szolgáljanak, ahogy ő szolgált. Kedves testvéreim, szívem mélyéből kívánom, hogy ez a szertartás így zajlódjék le közöttünk. Hogy el tudja végezni Krisztus ezt a munkát a szívünkben, és mi bennünk is megszülessen az, hogy kölcsönösen segítjük és támogatjuk egymást. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.